Hát akkor ismét sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a második rendhagyó Biblia órán, ami azért rendhagyó, mert egyrészt nem a lelkészünk tartja, ez az egyik, ilyenkor is egy kicsit pihenhet és feltöltődhet. Másrészt azért rendhagyó, mert olyan embereket hívtam meg, illetve fogok ezután is meghívni ide, akiket valamilyen úton módon személyesen ismerek, személyes kapcsolatom velük, van velük, nagyon érdekesnek találom a foglalkozásokat, illetve az életüket, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a hitüket hogyan tudják megélni ők a munkájukban, a mindennapjaikban. Mielőtt bemutatnám a ma esti vendégünket, szeretnék egy pár szót mondani a mai témáról. Az este címe az, hogy legyen világosság, hit és tudomány kapcsolata. És ezen gondolkoztam, és a példabeszédekben találtam egy nagyon jó igét, aztán látom, hogy András is példabeszédeket talált, nagyon örültem neki. Példabeszédek könyvének az első részéből a 7. verset olvasnám fel. Az Úrnak félelmet, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Illetve a második fejezetből a 6. vers. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Az jutott nekem erről személyesen eszembe, hogy tulajdonképpen nem is értem azokat a tudósokat, akik nem hisznek Istenben, hanem csak a saját eszükre, meg az előző évszázadok vagy évezredek alatt felhalmozott tudásra alapozzák az ismereteiket, és azt gondolják, hogy ezzel minden kérdésükre választ fognak talán kapni. És olyan pofon egyszerű, és annyira kézenfekvőnek tűnik nekem, hogy hát miért nem azt kérdezzük meg a tudományok meg az eddig fel nem fedezett dolgok felől, aki mindezt alkotta. És nagyon érthetetlen számomra, hogy nagyon sok tudós, akár az élete végén, vagy akár azon a ponton, amikor megakad a kutatásában, vagy a területén, nem teszi föl magának ezt a kérdést, vagy nem jut el idáig, hogy de hát akkor mi erre a válasz, vagy honnan kaphatnék erre a választ, és nem jut el odáig, hogy esetleg egy hát magasabb szintről keressen választ a kérdéseire Istentől. Azt gondolom, hogy minden tudást Isten ismeretére és tiszteletére kell alapozni, minden tudást állapodni. Minden tudásnak Isten a szilárd kiinduló pontja. Nála van a legfőbb bölcsesség és a világ mindenség titka. És ezért, hogyha valamit szeretnénk ebből megérteni, elkérni, vagy tovább gondolni, vagy megfejteni bármilyen okból, de leginkább a legfőbb jó, vagy a közösség javára, azt gondolom, hogy tőle kell elkérnünk. Fogadjál sok szeretettel Szoboszlai Zoltánt, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének munkatársát, PhD hallgató, atomfizikus, ha jól mondom, és Debrecenben dolgozott, hogy ez van, igen. Ő fogja akkor a mai Biblia órát itt megtartani és bizonyságot tenni előttünk.
Köszönöm szépen. Először is hadd hozzam a Berettyóifalvi Református Gyülekezetnek az üdvözleteit. A Berettyóifalvi Gyülekezetből érkeztem, és üdvözletüket küldik az önök gyülekezetének, Rákosfalvi Gyülekezetnek. Kriszta és Zsuzsi, ahogy ezt nagyon frappánsan bemutatott, és amilyen frappáns üzenetet most itt elmondott, mielőtt elkezdeném ezt az előadást. Izgulni kezdtem, mert nagyon jó dolgokat mondott, hogy féltem, hogy már nekem nem lesz mit mondanom. Nagyon helyesen és nagyon jól látta a dolgokat, hogy valóban így kellene, hogy tudósoknak és Istenben kéne venni a hitüket, és arra kéne alapozni az ismereteiket. Szóval először is azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e hallani rendesen a hangomat a hátsó sorokban is, vagy beszéljek inkább hangosabban egy kicsit? Jó. Tehát a cím nagyon sejthetően az, hogy legyen világosság. Ugye ismerjük nagyon jól ezt a mondatot, ugye a Bibliában az első mondatoknak az egyikében szerepel ez. Ez nem más, mint maga az Úristen mondta a teremtéskor. És ezt adtam egy ilyen nagy címnek, de az alcím tulajdonképpen az, hogy hogyan egyeztethető össze a hit és a tudomány. Hogyan egyeztethető össze valakinek a hite és az, hogy mondjuk tudományos munkát végez. Ez nagyon sok esetben azt mondhatnánk, hogy hát ezt nem lehet összeegyeztetni, hiszen két különböző dologról van szó. Hogy lehet az, hogy valaki egyszerre a foglalkozását tekintve a tudománnyal is foglalkozik, egyszerre pedig az Istenben hisz. Nem ellentmondás ez egy kicsit? Most megnézzük, hogy mennyire is tudunk erre a kérdésre válaszolni. A következő dián azt mondom meg, hogy mit is értünk tudomány alatt, és mit értünk hit alatt. Apróak a betűk, ezért ezt föl fogom olvasni. Az lesz a legjobb. Ugyanazt a forrást választottam a tudomány meghatározására, és ugyanazt a forrást a hit meghatározására. Akik internetet használnak, azok nagyon jól ismerik a Wikipédiát. Innen vettem ezt a forrást. A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység, és az egész, és ezen tevékenység során szerzett ismereteknek az összessége, ugye ezt értjük tudomány alatt, és hogy mi a hit. A hit fogalma alatt a vallásos értelemben a hitnek ezt a jelentését, fogalmát, formáját nevezzük, amikor valaki egy vallás tanítását igaznak fogadja el, abban hisz. A hitet és a tudományt is másféleképpen is meg lehet fogalmazni, ahány lexikon hitünk ki, annyira féleképpen fogalmazzák meg. Talán azt hiszem, hogy mi számunkra a hit alatt, hogyha megkérdezzük reformátusoktól, hogy mit értünk, akkor talán Pálnak a mondása, vagy a Pálnak a szavait mondjuk, vagyis mit szoktunk érteni, hogy a hit nem látható dolgokban való bizalom, azt hiszem, hogy így pontosan fogalmazok. Így van, meggyőződés. Így van. Még amit még hozzá szeretnék fűzni az előadásomhoz, és ezt nem mondtam, hogy egyrészt itt a személyes tapasztalataimat mondom el, hogy én az életem során milyen tapasztalataim voltak, illetve egy-két dolgok utánolvasásából, tehát könyvekből, vagy esetleg honlapokból, amilyen dolgokat találtam ebben a témában. Például olyan nagy szeretettel ajánlom az apologia.hu weboldalt, amely a hitvédelemmel foglalkozik. Egy-két dolgot igen, onnan is beépítettem az én előadásomban, hiszen nagyon hasznosak azok a dolgok, amelyeket ott leírtak, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak a tanításra. Szóval a két fogalomból láthatjuk, hogy teljesen különböző dologról van szó. A hit az egy döntésnek az egy döntés. Valaki eldönti, hogy ő most hisz, vagy nem hisz. A tudomány az pedig egyszerűen ismereteknek az összessége, és ezt jelenti. Most a következő képen összeszedtem azt, hogy mi jellemzi a tudományos gondolkodásmódot és a keresztény gondolkodásmódot. Ezt nagyon könnyen mindannyian meg tudnánk mondani, hogy mi jellemzi a keresztény gondolkodásmódot. De nézzük meg először a tudományost. Először is a tudományos gondolkodásmódot a tények határozzák meg. Ugye a tények azok makas dolgok, és azok önmagukért beszélnek. Ezt nem lehet megváltoztatni, amit a tudomány tapasztal az ember, azok léteznek. Tehát nagyon meghatározza a tény. De meghatározza mondjuk a keresztény gondolkodásmódot a Biblia. Ugye a mi gondolkodásmódunkat, akik hiszünk, az Úr Jézusban hiszünk, nagyon meghatározza a Biblia gondolkodásunkat, illetve az egyházi dogmát is meghatározzák. De nézzük tovább. A tudományosok gondolkodásmódban egy állítást igaznak fogadnak el, hogyha azok a bizonyítékok támasztják alá. Tehát feltétlenül fontos az, hogy alátámasztják bizonyítékok. Ezzel szemben igazság alatt a keresztény gondolkodásmód például az Úr Jézus Krisztus érti. Nem is azt érti, hogy mi az igazság, hanem hogy ki az igazság. Ugye ismerjük azt az igét, Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nézzük tovább, hogy milyen különbség van még. Például a különbség, hogy azt mondja a tudomány, hogy mi alapján gondolod, hogy ez vagy az történik. Tehát megkérdezi, rákérdez a dolgokra. Mi alapján gondolod azt, hogy tágul a világegyetem?
aztán valamivel alá kell támasztani. Csak úgy nem mondhatjuk azt, hogy hát a tudomány azt gondolja, hogy tágul a világértelem. Ezt alá kell támasztani. Mi hívő emberek, a mi hívő életünkben azt kérdezzük, hogy mi alapján hiszem azt, amit hiszek. Itt nem feltétlenül tudományos bebizonyításokra van szükség, hogy valaki higgyen valamiben, hanem itt a hitel van a fontos, nem pedig a tényen. Nézzük tovább. Kimondják azt a tudósok, hogy nem tudom. Ez egy érdekes dolog. Sok esetben lehet, hogy nem mondják ki, pedig úgy kellene, hogy nem tudom. Valami megkérdezik azt, hogy mi van a világegyetemen túl. A tudomány azt nem tudja. Ki kell mondani? Nem tudjuk. Vagy mi volt a világegyetem keletkezés előtt? Nem tudjuk. A tudomány ezt erre nem tud válaszolni. Ezt ki kell mondani. Még mondjuk, ha azt nézzük, hogy mit mond hasonló témakörben a keresztény gondolkodásmód, azt mondja, hogy Isten mindenható. És vannak olyan dolgok, amit az Úr nem jelentett ki számomra. Tehát valóban vannak olyan dolgok, amiket nem tudok, ezeket az Úr nem jelentette ki számomra. Vannak ugye sarkalatos kérdések, ugye, hogyha beszélünk a teremtésről, hogy hogyan is teremtette meg az Úr a világot, ugye olvasunk erre a teremtés könyvében, de még lehet, hogy egy-két dolgokra kíváncsiak lenni, de ezt az Úristen nem jelentette ki számunkra. Tehát ezt mondjuk. Nézzük meg azt, hogy az utolsó, amit felírtam, a tudomány képes kijavítani a saját iráit. Valóban, tehát mi is tudjuk azt, hogy voltak olyan nézetek, téves nézetek a tudomány történetében, amikor is hibákat követtek el. Ugye azt gondolták korábban, hogy az egész világegyetem a Föld körül kering. Ez később bebizonyosodott, hogy bizony nem így van. Tehát beismerte a tudomány, hogy hibázott. Na most egy kérdést írtam fel a keresztény gondolkodásmódnál, hogy valóban is a keresztények azok képesek beismerni a saját hibájukat, esetleg, hogy valamit rosszul hittek el? Ezt most egy kérdőjellel írtam fel, de idézőjellel raktam. Nézzük tovább, ha most itt összehasonlítottuk ezt a két gondolkodásmódot, láthatjuk, hogy élesen, éles határ van, a kettő nagyon különbözik. Hogyha most ezt szeretnénk összefésülni, akkor azt mondhatnánk, hogy hát ez eléggé nehéz összefésülni a kettőt. Hiszen az egyiknek az alapja a tény, a másiknak pedig az Úristenben való hit, a Bibliában való hit. És azt ugye nem tudjuk bebizonyítani, nem tudjuk megismételni. Isten nem tudjuk itt megjeleníteni senki előtt sem. És most egy személyes dolgot írtam fel, hogy én, mint ott a munkahelyemen, ahol nagyon sok ugye kutató ember foglalkozik a tudománnyal, milyen kérdéseket szoktak nekem is föltenni személyesen, hogy tudják rólam, hogy hívő ember vagyok, hiszen én ezt nem takargatom, miért takargatnám. És olyan kérdések merülnek fel, hogy hogyan tudod összeegyeztetni a tudományos tényeket az Isten igéjével? Nem állnak ezzel szemben? Ugye Isten 6 nap alatt alkotta a világot, ez áll Isten igéjében. Ezzel szemben a tudomány azt állítja, hogy a Föld az 4000 éves, és hogy 4,5 milliárd éves. Tehát a Föld egyébként 6000 éves lenne, hogyha a Biblia szerint gondolnánk, ezt a kettőt nem lehet összeegyeztetni, ezt később itt le is írtam. Tehát 6000 éves a Föld a Biblia szerint, vagy 4,5 milliárd éves a tudomány szerint. Vagy azt is megkérdezi, hogy mit gondolsz a Big Ben elméletről. Ugye azt mondja a tudomány, hogy egy Big Ben, hogy ez az elméletnek a neve, hogy egy hatalmas nagy robbanás történt a világegyetemben, a világegyetem keletkezésekor, és úgy jött létre az egész világegyetem. Ezzel szemben a Biblia a teremtést mondja. Vagy mi a helyzet az evolúcióval? A tudomány az evolúciót mondja. Még ugye mi azt mondjuk, hogy az Úristen Ádámot és Évát teremtette, illetve a többi élőlényt. Tehát nem magától jött létre, hanem az Isten alkotta meg. Vagy nézzük azt tovább, hogy miért vagy éppen keresztény? Valóban a Biblia Istene az igaz? Ugye annyi sok vallás van, különösen a mai világban. És akkor megkérdezik tőlem, hogy honnan tudod te azt, hogy az a vallás az igazi, amelyikben én vagyok, amelyikben én tartozom? Vagy azt is megkérdezik, hogy hát a Biblia az már olyan régi könyv, nagyon régen íródott. Azóta már biztos, hogy ezerszer megváltozott a akkor leírt tartalma. Tehát csupa olyan kérdés, amely egyébként teljesen logikus. Azt mondhatnánk, hogy mi is sokszor feltehetnénk magunknak ezt a kérdést, hogy ezt én miért gondolom úgy, ahogy azt gondolom. Bizonyára önöknek is, tehát nem csak nekem teszik fel ezeket a kérdéseket, hanem már önök is találkoztak már ezekkel a kérdésekkel. Hiszen a hívő embereket rendszerint nagyon kedvelik, hogyha ilyen kérdéseket tesznek fel, ilyen kérdésekkel bombázzák őket. És ezekben nekünk tényleg valahogy rendet kell raknunk, vagy egyszerűen elhesegetjük, hogy nem foglalkozunk vele, vagy megpróbálunk rendet rakni. Na most ezeken a kérdéseken fogok végig menni, hogy én milyen válaszokat találtam erre, és hogyan is kellene mondjuk ezekhez a kérdésekhez hozzáállnunk. Nem abban a sorrendben megyek, mint ahogyan ezt felsoroltam, hanem fordított sorrendben. Tehát elsőnek azt fogjuk megnézni, hogy a Biblia az valóban mennyire hiteles. Hiszen a Biblia az tényleg nagyon régen íródott, és mint ahogyan azt egyébként sok esetben más irodalmi mű esetében tapasztalták, azok az idő elteltével változtak. Megváltozott a valódi tartalma. Ugye milyen szörnyű lenne az, hogyha valamikor kiderülne az, hogy az a Biblia, amit mi olvasunk, az tulajdonképpen nem az, amelyet annak idején leírtak az Úristen ihletésére. Hiszen akkor a teljes hitünk az valami hazugságra lenne alapozva. Azt mondhatnánk, hogy hát akkor ez nem is az Úr szava, hiszen ez már teljesen más, mint amit annak idején le lett írva a proféták által, például az Ószövetségben. Ugye ezek a kérdések azt hiszem, hogy önöket is foglalkoztatják, nem? Nézzük akkor meg, hogy mi a helyzet ezzel. Például az Ószövetséggel kapcsolatban. Ugye lehetett hallani arról, szerintem sokan itt tudják ebben a teremben, hogy kb. 50 évvel ezelőtt egy tekercseket találtak, úgynevezett kumráni tekercseket, egyébként a ottani közösségről lett elnevezve, barlangokban. És ezekre a tekercsekre az Ószövetség volt leírva. És ez az Ószövetség, amikor ugye megtalálták, akkor hosszas munka után tanulmányozták, hogy valóban ez az Ószövetség megegyezik-e azzal az Ószövetséggel, amely nekünk itt van a mi Bibliánkban. Ez egy nagyon izgalmas kérdés volt, hiszen itt az forgott kockán, hogy hiteles-e a mai kereszténységnek az alapja. Hiteles-e a jelenlegi Ószövetség, amelyet mi a kezünkben fogunk. És bizony kiderült, hogy minimális a különbség. Valami 5%-os a különbség, és az is csak ilyen nyelvtani hibák, nyelvtani eltérések, például olyan, hogy kéményre szállagolja, vagy keményre szállagolja, tehát minimálisak a hibák. Csodálatos dolog, hogy az Úristen megadta ezt a lehetőséget, hogy magyarán egy bizonyosságot nyerjünk afelől, hogy valóban igen, az Ószövetség az hiteles. Tehát valóban az, amit mi a kezünkben tartunk, az megegyezik azzal, amelyet annak idején a proféták által leírtak. Hiszen most tényleg tisztázok egy kicsit, hogy mi is az az Ószövetség, amelyet mi a kezünkben tartunk, az mikor keletkezett. Itt, akik közelebb vannak, azok talán láthatják, hogy Krisztus előtt a 15 és a 4. században született az Ószövetség, tehát olyan 400-1500 évvel ezelőtt, és ezeket az Ószövetség iratokat maszuréták másolták. Hihetetlen, hogy milyen nagy pontossággal másolták az Ószövetség iratokat, hiszen így terjesztették, meg így gondoskodtak arra, hogy ne vesszenek el ezek az Ószövetség iratok. Meg volt a rituália annak, hogy hogyan lehetett az Ószövetségi iratokat másolni. Csak néhányat szeretnék kiemelni. Például meg volt határozva a pontos kombinációja annak, hogy milyen tintával írják ezeket az Ószövetségi iratokat. Nem lehetett ám úgy, hogy most egyszer kék tollal, vagy mondjuk piros tollal írnák le, mint ahogy most a mai világra tennék. Pontosan meg volt a receptje. Meg volt határozva, hogy pontosan, hogy milyen papírra, vagy hát milyen bőrre írják ezeket az iratokat. Meg volt szabva az, hogy előtte megmosakodtak, és tiszta ruhát vettek fel, amikor leültek másolni ezeket az iratokat. Vagy ha, és ez még tényleg jellemző ennek a fontosságára, hogy még ha király szólt éppen ehhez a másoló emberhez, még akkor sem emelhette fel a kezét, hogyha éppen az Isten nevét írja le. Tehát ennyire komolyan vették azt, hogy ők az Istennek a szavát másolják. És ennek köszönhető az a csodálatos tény, hogy igen, az Ószövetségnek a tartalma nem változott semmit sem. Hiszen, ugye, mint mondtam, ez az ószövetségi írások Krisztus előtt 15. és a 4. század között keletkeztek, és ezek fennmaradtak Krisztus után 1008-ig, tehát 1008-tól számítjuk ezeknek a iratoknak a megtalálását. 1008-ban egy ilyen leningrádi kódexban helyezték el, és azóta számítjuk ezeknek a iratoknak a kezdetét, amióta hivatalosan is tudunk ezek az ószövetségi iratokról. És látható az itt az ábrán, hogy a kumráni közösség az pedig Krisztus előtt második és a 68. század között él. Tehát Krisztus, bocsánat, nem század, hanem Krisztus után 68 és Krisztus előtt második század között élt ez a kumráni közösség, akiknek az iratait ugye most 50 évvel ezelőtt megtalálták. 1000 év a különbség, és látjuk, hogy 1000 év alatt semmit sem változott az Ószövetségnek az írása. Tehát csodálatos az, hogy semmit sem változott. Hogyha megnézzük a következő diát, itt pedig az Új Szövetségről, az Új Szövetségnek a megbízhatóságáról van szó. Egyrészt az ókori írásoknak a megbízhatóságát azon szokták lemérni, hogy hány kézirat, másolat maradt fel belőle. Tehát például ugye ilyen írás a Homérosznak az Iliásza. Ha felolvasom, abból 643 darab másolat maradt fent. Vagy egyéb ilyen ókori íratoknak, ez Demosztenésznek az írata, abból pedig 200 darab maradt fent. Ezzel szemben az Új Szövetségből 5686 darab másolat maradt fent. Tehát látható a grafikonon a különbség, hogy az Új Szövetségből mennyivel jóval több másolat maradt fent. Tehát ez is egyik bizonyíték annak, hogy igenis az Új Szövetség az hiteles, hiszen rengeteg sok másolat maradt fent, ami ugyanaz és nem különbözik. Érdekes egyébként, hogy például Homérosznak az Iliászában senki sem kételkedik, hogy az valóban úgy lett leírva, hogy az eredetiben, hiszen az irodalomban ezt toptatják. A másik bizonyíték, az pedig a második ábrán látható. Itt azt mérik le ezen a grafikon, és az is egy mércéje egy írásnak a hitelességéről, hogy mennyi idő telt el az eredeti írat leírása és a leghamarabbi másolat között. Ugye az eredeti írat, amit annak idején leírtak a tanítványok vagy az apostolok, az nem maradt fent, hanem azoknak a másolatai maradtak fent, és ugye az van itt a mi Bibliánkban is. És hogy az eredeti írat és a legkorábbi másolat között eltelt idő, az szintén az Új Szövetség esetében teljesül. Itt ez a legkisebb kis grafikon mutatja az, 50 év telt el, mint ahogyan az eredetileg leírták, és a legkorábbi másolat között. Még Homérosz Iliásza esetében, ahogyan azt Homérosz leírta, onnantól kezdve 400 év telt el a között a másolat között, ami fönnmaradt. Tehát látható, hogy 400 év a különbség, vagy 350 év a különbség ugye a Biblia és a Homérosz Iliásza között. Vagy egyéb ilyen ókori iratok itt vannak felsorolva még, tehát valamelyiknél 225 év, vagy egyéb, tehát Livius Róma története szintén 400 év az eredeti írás és a legkorábban fennmaradt másolat között. Hát ez is azt bizonyítja, és érdekes, hogy ez tudományos tény, hogy bizony az Új Szövetség az is hiteles. Az egész Biblia úgy, ahogyan van, az hiteles dokumentum. Nem változott, tehát akik azt mondják, hogy bizonyára sokat változhatott az írás, ez nem igaz. Mert bizony az írás az eredeti. Ezt a két grafikont és az előző magyarázatokat is egyébként az apologia.hu honlapról másoltam ide. Annyira jól összeszedték ott ezeket a dolgokat, hogy úgy gondoltam, hogy ezt érdemes önökkel megosztani, hiszen ez éppen válasz azokra a kérdésekre, vagy arra a kérdésre, amit mondjuk nekem is szoktak szövezni. És akkor én is el szoktam mondani nekik, akik mondjuk így tudományosan próbálnak közelíteni a dolgokhoz, hogy hát nézzétek meg, ez a különbség, hogy bizony a Biblia írása az hiteles. Következő kérdés, hogy miért vagyok éppen keresztény? Miért nem vagyok mondjuk iszlám? Vagy miért nem vagyok buddhista? Ugye sokan mondhatnák azt, hogy jó, rendben van, hogy hiszel Istenben, de hát most miért pont gondolod azt, hogy a Biblia Istene az igaz? Honnan gondolod te ezt? Mivel tudod ezt bebizonyítani? Ugye hát ugye a tudomány az bizonyítékokat akar, és akkor tőlem is ezt kérdezik. Önöknek nem fordult már meg ez a fejükbe, hogy miért éppen keresztények? Vagy mert éppen a szüleik annak keresztelték? Vagy miért választották épp a keresztény vallást? Honnan tudják, hogy az az igazi? Lehet, hogy más a vallás az igazi. Bizonyára önöket is elgondolkoztatta ez, és sokan úgy oldják meg, vagy úgy oldják fel ezt a kérdést, hogy hát tulajdonképpen minden vallásnak egy a lényege. Tulajdonképpen mindegy az, hogy most én buddhista vagyok, vagy hinduista, vagy esetleg Jehova tanúi közé tartozom, vagy keresztény vagyok, vagy éppen azon belül katolikus vagy református, úgyis ugyanarról van szó minden vallásban, ugyanaz a lényegük, mindegy, hogy melyiket választom. És ezt nézzük meg, hogy valóban így van ez. Sajnos nem így van, hiszen éles különbségek vannak köztük. És ezt, amit is felsoroltam, ezt úgy szokták nevezni, hogy vallási relativizmus. Tehát, hogy megpróbálják a vallásokat így egy tégelybe összekeverni, és azt mondják, hogy hát tulajdonképpen így nincsenek is köztünk viták, mert hiszen különféle nézetű, hitelmű emberek között szoktak viták lenni. Ugye már csak, hogyha gondolunk arra, hogy az iszlám terrorra, ugye az is egy hitből fakadó terror, hitből fakadó olyan viselkedés, amely sok ember számára nem szimpatikus. És akkor ezért is mondhatják, hogy sokan, hogy nincs is szükség itt a vallások közti különbségre, mert úgyis csak vita van belőle. És sok ember azt mondja, hogy hát ezek a vallások közti különbségek úgyis csak kulturálisak, jelentőségeknek nincsen, de nincsen jelentőség a különbségeknek. És ezt úgy kell elképzelni, amit még nem mondtam el, mint egy nagy helyet, amire több út vezet fel. Hogy az összes út egy-egy vallást jelent, és minden vallás ugyanannak a helyünk a tetejére megy fel. Na nézzük meg, hogy így van ez. Tehát ugye azt mondják, hogy minden vallás egy Istenben hisz. Egy Istene van a nekünk, a keresztényeknek, a hinduknak, a buddhistáknak. De nézzük meg, hogy valóban így van ez. Például a zsidóság esetében ők nekik egy Istenük van, aki megismerhető. Az iszlám esetében nekik olyan Istenük van, aki meg megismerhetetlen. Érdekes, hogy akkor hogy lehetne a kettőt összekeverni. A keresztények azt mondják, hogy egy Isten van, aki három személyben létezik. Ugye ezt mi mondjuk. Vagy azt mondják a mormonok, hogy sok Isten van, de Isten egykor ember volt, és ez az ember egykor istenné vált. És azt is mondják, hogy sőt, még az ember istenné is válhat. A hinduk azt mondják, hogy a világ az együtt az egész istenség. Tehát az egész világ alkotja az istenséget. És mi is az istenségnek a része vagyunk, nyaktól lefelé. A buddhizmus azt mondja, az istenekkel, ha vannak, nem is kell foglalkozni. Tehát mondhatnánk azt, hogy ki mondja azt, hogy ki meri azt mondani, hogy minden vallást össze lehet kutyulni, hiszen teljesen más istenben hisznek. Tehát magyarán meg kell mondanom azt, hogy miért pont én ebben az Istenben hiszek, hiszen nem is hihetek az összes Istenben. Nem járhatok egyszerre több úton is. Csak az egyiknek lehet az igaza, csak egyiknek lehet igazsága. De egyéb különbségek is vannak a vallások között. Például ugye azt mondják a vallási relativisták, akik egyre akarják kívülni a vallásokat, hogy a vallások más úton, de egy azon cél felé visznek. Na nézzük, hát azt állapítjuk meg, hogy ahány vallás, annyi cél felé megyünk. Például a kereszténység ugye mi, akik Jézusban hiszünk, azt mondjuk, hogy annak örök élete van, és Istennel lesz a mennyben. Tehát, hogy ez a cél, ez a célja, ugye, hogy örök életünk legyen, és Istennel legyünk a mennyben. A buddhisták esetében pedig az, hogy megvilágosodjanak. És ha meghalnak, egyszer is mindenkor meghalnak, és többé nem kell újjászületni. Vagy a mormonok azt mondják, hogy a hithű és aktív mormonok felmagasztosulva Istenek és Istenünk lesznek. Tehát ők számukra ez az üdvösség. A hinduizmus azt mondja, hogy Isten tudatot, aki megvalósítja, annak személyisége majd a végén beleolvad az Istenségbe. Tehát aki nagyon jól megvalósítja ezt az Isten tudatot, akkor majd végén beleolvad az Istenségbe. Tehát látható, hogy teljesen különböző a vallásoknak a célja. Az is különbözik, hogy hogyan látják a vallások az ember problémáját. Ugye most itt nem mennék bele, ezek is eléggé különbözőek, és hogy több időm legyen a többi diára, ezért azokról beszélek többet. Tehát magyarán csak annyi, hogy tudjuk azt, hogy az ember a kereszténység szerint ugye bűnben van, bűnben született, és ezért megváltásra szól. És például az iszlám szerint ugye úgy kell jönni az embernek, hogy az a problémája az embernek, hogy nem ismeri az Istent, engedetlen, és ezért őt számon kell kérni. Ez az emberiségnek a problémája. Tehát itt is látszik, és sorolhatnám, hogy rengeteg sok különbségek vannak a vallások között. És ugye különböző a vallásoknak a megoldási javaslatai. Ugye az, hogy hogyan szabadulhat ki az ember abból, hogy bűnös például a kereszténység esetében. A kereszténység esetében mi magunk tudjuk azt, hogy az evangélium. Ugye, hogy Krisztus az emberért meghalt, és ezt el kell fogadni, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt én értem, aki újjászül bennünket. Tehát mi tudjuk ugye azt, akik már megtértünk és az Úr Jézus Krisztussal járunk együtt, hogy mi is a megoldás a mi életünkre, ami bűnös, oda veszett életünkre. De nézzük, hogy mit javasolnak a többi vallások. Például a gnosztikusok szerint a titkos ismeretek csak bizonyos emberek számára érhető el, csak bizonyos emberek tudnak megszabadulni. Ugye azért a keresztények számára ez nincsen legtitkosítva, minden ember számára elérhető ez. De a hinduizmus és a buddhizmus azt mondja, hogy az a megoldás, hogyha az illúziókból kimenekülsz, és valahogyan manipulálod az agyadat, manipulálod a tudatodat, és akkor megmenekülsz. Az iszlám azt mondja, hogy az isteni parancsoknak engedelmeskedni kell. Magyarán ez azt jelenti, hogy az szerint lesz elítélve az ember, hogy jót vagy rosszat cselekszik. Nyilván tudjuk, hogy ez a Biblia esetében nem így van, hiszen mi kegyelemből kapjuk az üdvösséget, nem pedig azt szerint, hogy mi cselekedünk. Vagy ugye vannak bizonyos keresztény szekták, azok a szolgálat, vagy a szertartások elvégzése a kritérium ahhoz, hogy valaki üdvösségre jusson. Hát itt is nagyon sok szempontból láthatjuk azt, hogy igen, különbözőek a vallások, nem kucsolhatjuk össze őket. De akkor most mégis melyik az igazi? Ez a kérdés. Rengeteg sok vallás van, főleg manapság. Magyarországon vagy 270 darabban, az apologia.hu weboldalon meg lehet nézni, lehet, hogy már 300-at is eléri, de hogy tudjon választani az ember ennyi sok vallás közül? Most amikor, hogyha összehasonlítjuk ezeket a vallásokat, akkor azért kitűnik, hogy a kereszténység miben is teljesen más, mint az összes többi. Hiszen a vallások esetében az összes többi vallás megmondja, hogy mi az igazság. Míg a Biblia azt pedig megmondja, hogy ki az igazság. Nem mi, hanem ki. Az Úr Jézus Krisztus az igazság. És az igazság az maga jött el, hogy bemutassa magát. Az Úr Jézus Krisztus maga jött el, hogy felfedje, hogy kicsoda az Isten, hogy önmaga az. Nem pedig nekünk kell kutatnunk, nem nekünk kell ki találnunk, hogy ki lehet, vagy mi lehet. Önmaga mutatta be magát, és azok, akik már újjászületünk, és az Úr Jézussal járunk, azok már átéljük ezt, hogy ő megmutatta igen számunkra magát, és tudjuk, hogy ő az. Tehát igen, amikor erre a kérdésekre válaszolunk, akkor azt hiszem elmondhatjuk ezeket a dolgokat, hogy miért is hiszünk mi a Biblia Istenében, miért is olyan mi keresztjének, és miért is tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, mert ő már nem adta számunkra magát. Most nézzük meg azt, hogy jó, hogyha rendben van, ezt elfogadják a vita partnerek, a tudomány, a tudományosan foglalkozó emberek, hogy én ezt ebben hiszek, és hogy miért hiszek a Biblia Istenében, akkor mégis azt mondják, hogy de a tudományos tényeket hogy tudod összeegyeztetni Isten igényével? És ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk ezt a kérdéskört, ahhoz nézzük meg először, hogy korábban hogyan gondolkozott az ember. De nem csak korábban, hanem most is nagyon sok ember így gondolkozik. Egy mechanisztikus világképe van. Gyurgyi már erről beszélt a felkonferálásában, hogy az emberek úgy képzelik el, hogy ez a világ egy lehetetlen világ, amelyet a fizika, a kémia törvényei irányítanak és mozgatnak. És bizony korábban nagyon a tudománynak az előre haladtával nagyon előre kapott ez a nézet, hogy hát a fizika már annyi mindent ki tud számolni. Elég, hogyha a fizika ismeri, hogy mi történt a múltban, akkor már a törvények alapján ki tudja számolni, hogy mi lesz a jelenben, mi lesz a jövőben. Magyarán mi szükség van egy Istenre? Hiszen a fizika törvényei az, amely meghatároz mindent. És nem csak a körülöttünk lévő élettel világot, hanem az is, hogy az emberek hogyan viselkednek, hogyan működnek, hiszen ezt is le lehet írni. Magyarán ez most úgy szűkíthetnénk le, hogy akkor most is senki sem tehet arra, hogy mit tesz, hiszen egy gép, és én így működök, így vagyok beprogramozva, és ezt csinálom. Látszik, hogy ez is azért hibás nézet. Tehát így gondolták az emberek, hogy a tudomány az erőre kapott, és az mindent ki tud számolni. Úgy nevezik ezt, hogy oksági elv. Megvan mindig az ok, és annak megvan az okozata. Teljesen kiszámítható a jövő. Az anyag öröktől fogva van, lesz, vagy volt, van és lesz. Ezt így képzelték el korábban. És egyébként, hogyha elgondolkozunk ezen, akkor önök is látják azt, hogy környezetükben nagyon sok ember még így gondolkozik. Hogy a fizika törvényei által mindent ki lehet számolni, ha ismerjük a múltat, akkor azzal ki lehet számolni a jövőt. És ez sajnos befolyásolta a teológiát is, olyannyira, hogy a teológusok is azt gondolták, hogy hát egy tanult emberhez azért nem méltó az, hogy mindent úgy, ahogy van a Bibliában elhiggyen. És sokak számára az abszolút az nem az Isten volt, az abszolútum, hanem maga az univerzum. És ez nem más, mint egy istenpótlék volt. Ugye meg sok esetben az emberek számára is egy istenpótlék, ez a mechanisztikus világegyetemről való elképzelés. Nem Istenben hisznek, hanem inkább hisznek a fizika törvényeiben, hogy azok így működnek és így kell lenniük. De történt valami a fizika törvényeiben is, amely teljesen megrengette az egész világot. Maga a fizika rombolta le ezt a mechanisztikus világképet, és ez nem más volt, mint a rádióaktivitásnak a felfedezése. Hiszen itt olyan törvényeket fedeztek fel a rádióaktivitásban, amely teljesen eltérő az eddigiektől. Tehát ugye eddig ismerték a mechanika egyenleteit, és mindent ki tudtak számolni. Föl tudtak építeni hatalmas épületeket, sok mindent nem tudtak határozni. De a rádióaktivitás, ugye bizonyára ismerik ezt a fogalmat, annak olyan törvényei vannak, amelyek nem teljes mértékben meghatározhatóak. Vannak bizonytalanságai. Például, hogyha megmutatok itt egy animációt, láthatnak egy nagyon szép példát arra, hogy mennyire is kiszámíthatatlan sokszor a rádióaktivitás. Például, még bejön ez a szimuláció, addig elmondom azt, hogy ugye az atomoknak a bomlásáról van szó a rádióaktivitás során, és azt meg tudják mondani az emberek, hogy mondjuk egy anyagnak mennyi a felezési ideje, megmondják azt, hogy mondjuk 1200 év alatt elbomlik az anyagnak a fele, de azt nem tudják például megmondani, hogy pontosan melyik atom fog a következő pillanatban elbomlani. Tudják azt, hogy valamelyik atom biztosan el fog bomlani a következő pillanatban, de azt nem tudja a fizika megmondani, hogy pontosan melyik az. Nem lehet azt változtatni, hogy úgy, hogy növelem a hőmérsékletét az anyagnak. Nem, ez nem függ ettől. Nem tudjuk megmondani. Véletlenszerű az, hogy következő pillanatban melyik atomba bomlik el. Magyarán az emberek elgondolkoztak azon, hogy tehát a fizika eddig mindent meg tudott mondani, most mégiscsak van olyan, amit nem tud megmondani. Most nézzük meg ezt a szimulációt, ezt egy kicsit arrébb tolom. Lehet, hogy ezt most... Ja, egy pillanat, igen, rosszra kattintottam. Itt középen lehet látni egy atommagot, amely izeg mozog, és már is elbomlott. Nézzük meg még egyszer. Itt van egy ilyen polónium atommag, és kibocsátott magába egy részecskét. Ez maga a rádióaktivitás, ezt csak szemléltetésül mutattam be. Tehát ugye kibocsát egy részecskét, egy alfa részecskét nevezetesen. És hogy miért mutattam meg önöknek ezt? Láthatják azt is, hogy itt egy ilyen kis vájúban ezek a kis részecskék ott mozognak, izegnek mozognak, mint hogyha ki akarnának jönni ebből a vájúból, de nem tudnak kijönni, mert a gát az megakadályozza, hogy kijönjenek ebből az anyagból. De mégis, hopp, most ez a részecskék elhagyta ezt a vájút. Van egy úgynevezett kvantummechanikai effektus, ezt úgy nevezik, hogy alakult effektus. Ennek köszönhetően az alfa részecske ki tud jönni ebből a vájúból, a gát alatt, magyarán el tudja hagyni az atommagot. És ez is egy olyan érdekes dolog, amely teljesen váratlan volt a fizikusok számára, hogy ilyen létezik. És bizony a kvantummechanika törvényei fölírták azokat a törvényeket, amelyek a mechanikában érvényesültek. A kvantummechanika törvényei, amelyek a mikrovilágban érvényesek, teljesen mások, mint a mechanika törvényei, illetve hát felülírják bizonyos dolgokat. És ez is a kiszámíthatatlanságra utalt, hogy hogy lehet az, hogy egy anyag, ezt úgy kell egyébként elképzelni, hogy mintha lenne egy autó, és egy autóval föl szeretnénk menni a hegyre úgy, hogy nincsen az autóban benzin. Tehát ezt ugye azt mondhatjuk, hogy ez lehetetlen, ugye bárcsak meg lehetne csinálni, de nem lehetséges. Itt a makrovilágban, tehát ilyen nagy autókkal, amivel mi is járunk, ez lehetetlen megcsinálni. De a mikrovilágban ez úgy tűnik, hogy lehetséges. Hogy mintha lenne egy autó, amiben nincsen benzin, és mégis megtennénk, át tudnánk menni ezen a hegyen. Most itt ebben az esetben ez az alfa részecske, ezt meg tudta azt csinálni, hogy ezen a gáton, amit meg kellett volna másznia, a gát alatt ment át. Tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire másképpen működik a kvantummechanika, és nem a kiszámítható dolgokon alapszik. Hiszen egyébként ez sem törvényszerű, ez is csak bizonyos valószínűséggel következik be. Nem tudjuk meg, hogy melyik pillanatban és mikor és hogyan, csak azt tudjuk, hogy bekövetkezik.
Na most mire jó ez az egész következtetés?
Tehát egyrészt akkor megdőlt az embereknek ez a mechanisztikus világképe, hogy a tudósok mindent ki tudnak számolni. Másrészt ugye ismerjük ezt az illetőt, aki a képen van, olyan dologra mutatott rá, amely megint csak váratlan volt az emberiség számára. Ez volt a relativitás elmélete, és ez azt mutatja, hogy bizony az idő sem egyformán telik. Tehát például, hogyha tekintünk két rendszert, mint tekintjük ezt a szobát, meg lenne egy másik szoba, de a másik szoba hozzánk képest fénysebességgel haladna, akkor ott lassabban telne az idő, mint itt ebben a szobában. Ezt el tudjuk képzelni? Hát nagyon nehezen, ugye? Tehát ez az emberi tapasztalata annyira ellentétes, annyira szokványtalan, pedig bizony a fizika törvényei ezek így működnek, ez be is lett bizonyítva. Egy nagyon érdekes kísérlettel lehet például demonstrálni ezt, hogy ez így működik. Éppen most nálunk az Atomok Kutató Intézetben fizikus hetek vannak, és ezt a kísérletet mutatjuk be. Arról van szó, hogy akkor, amikor a légkör felső rétegeivel a kozmikus sugárzás érkezik, akkor ott egy mion nevű részecske keletkezik. És ez a mion nevű részecske szárul a légkör felső rétegeiből le a Földre. Csak az a bökkenő, hogy ennek a mionnak van egy életideje, ez csak néhány millisekundum az életidő, néhány millisekundum után elhal. Azonban ez azt jelenteni, hogy mivel csak ennyi az életideje, ezért itt a Földön nem lehetne detektálni. Mert még ha fénysebességgel közlekedne is, akkor is, hogy csak 600 métert tudna megtenni a légkörbe. De ugye tudjuk, a légkör nem 600 méter vastag, hanem több kilométer, akár még 100 kilométer vastag is lehet. És ennek ellenére mégis tudjuk érzékelni ezt a műanyag műszereinkkel. Hogy lehet ez? Hát az 2-5 millisekundum alatt meghal. Hát azért lehetséges, hiszen a műanyag közel a fénysebességgel halad, az ő órája, az ő saját ideje lassabban telik, mint ahogyan az a mi idő, mint ahogy az a mi idő telik. Tehát ez is a bizonyítéka ennek a relativitás elméletnek. Ez annyira távol van, azt hiszem, a mindennapi tapasztalatunktól, hogy tényleg, amikor az elsőnek én is így hallottam, vagy még fiatal koromban olvastam erre, akkor nagyon nehezen tudtam ezt elképzelni. Pedig ez így van. Ugyanez működik tárgyaknak a hosszúságára is. Hogyha van, mondjuk tekintünk egy vonalzót, és az fénysebességet halad, akkor annak megváltozik a hossza. Hát azt mondjuk, hogy hogy lehet az? De bizony, hogyha valami fénysebességet halad, akkor megnyúlik, tehát megváltozik a hossza. Tehát magyarán azt mondhatjuk, hogy amikor korábban az ember azt mondott, hogy a világegyetem abszolút, állandó, akkor úgy néz ki, hogy mégsem, nem állandó az idő sem, hiszen attól függ, hogy milyen rendszerben vagyunk, mert az egyik rendszerhez képest a másik fénysebességgel halad, akkor az idő is másképpen telik ott, meg még nincsen abszolút tér, mert a tér is lehet, hogy ha az egyik rendszerhez képest a másik fénysebességgel halad, akkor a tér is megnyúlik, megváltozik. Teljesen mondhatnunk azt, hogy kiszámíthatatlanná vált az elképzelése az embernek. Tehát milyen tanulságokat mondhatunk le? Egyrészt az, hogy a természet nem a gondolkodásunk szerint működik. Legalábbis, mint ahogy azt eddig elképzeltük. És az emberi nézetek azok bizony korlátozottak, és könnyen tévedéshez vezetnek. Mert eddig az ember azt gondolta, hogy ez a helyes, és tessék, ott van Einstein, jött egy illető, aki teljesen felülírta ezt, és teljesen más képet tudunk most már a világegyetemről. Persze felvetődik a kérdés akkor, hogy honnan állítjuk azt biztosan, hogy amit most tudunk a világegyetemről, most tudunk a fizikáról, az tényleg így van-e, amit most tudunk. Tehát magyarán a precíz megfogalmazása mindennek az, hogy a tudomány mai állása szerint. Nem tudjuk azt mondani, hogy ez így van, csak annyit tudunk, hogy a tudomány mai állása szerint ez így van. Magyarán, ha azt mondjuk, hogy Isten nem létezik, akkor ez csak a tudomány mai állása szerint nem létezik. De ugye ezt is tudjuk, hogy a hitnek nem ez a lényege, hogy az Isten bebizonyítsuk, hiszen a hitnek éppen az a hit a lényege, hogy nem látjuk az Úrt személyesen, fizikailag. A következő, hogy azt is megállapíthatjuk, hogy ha ez igaz a látható dolgokra, akkor mennyivel inkább igaz a láthatatlanokra, ugye, mint az Úristenre. Tehát, hogyha maga a világ sem, világon is van egy nézetünk, és az is megváltozhat, akkor hogyan tudjuk mi Istenről azt mondani, hogy nem létezik? Hiszen csak van egy elképzelésünk, hogy hogyan jött létre a világegyetem, vagy sőt, hogyha el is képzeljük az Istent, akkor honnan tudjuk azt, hogy helyesen képzeljük el Istent? Ugye itt is nagyon könnyen csapdába eshetünk. És Jézus mondja azt, hogy ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd mennyeiekről szólok nektek? Tehát bizony a földi dolgokkal kapcsolatban is meg tudunk zavarodni, a földi dolgokkal kapcsolatban is nem tudunk helyes következtetéseket levonni. És ugye Jézus mondta azt, hogy hogyan tudnánk hinni a mennyeiekről, hogyha még a földieket sem hisszük el. Heisenberg mondta, akinek a nevéhez fűződik egy szintén a Heisenberg féle ismeretlenségi reláció, ez is egy híres tétel a kvantumfizikában. Már az az egyszerű kísérlet és hamis interpretációhoz vezet, a képet akarunk alkotni az elemi részecskéről, és képszerű fogalmakat akarunk beszélni róluk. Hát ez mit jelent? Tehát, hogy nem tudjuk konkrétan leírni például az elektront. nem tudjuk elképzelni, hogy hogy néz ki a gyerekről. Tehát most próbálhatunk mi köröket rajzolni, vagy hogy szerintem így néz ki, vagy hogy így lehet elképzelni. Ez helyzetnek szerint ez hamis képhez vezethet. De ugye mit jelent ez számunkra, hogy hát akkor az Isten hogy tudnánk elképzelni? Tehát Istent nem látjuk. Valamelyest ugye ismerjük a Bibliából, de nem tudjuk elképzelni őt. Akkor magyarán a tudomány sem tudja, mi alapján mond Istenről bármit is, hogy van vagy nincs. Hiszen az elektronról sem láthatja azt, hogy hogy néz ki. Tehát mennyivel reménytelenebb az Istent elképzelnünk, hogyha nem lenne Bibliánk egyébként. Ugye azért számunkra van a Biblia, és számunkra a Bibliából ismerik az Istent. Ez sok emberben torz istenkép alakul ki, mert saját elképzelése támaszkodik. Ugye a tudósoknak is volt a saját nézeteik, azok bizonyos esetben dugába dőltek, de számukra hívő embereknek pedig fontos az, hogy igenis a Biblia alapján alakítsuk ki képet az Úrról, ne pedig a saját elképzelésünkről. Ezért fontos a napi, szerintem is nekem saját életemben tapasztalom, az ige tanulmányozás, a napi kapcsolat az Úrral, mert igen könnyen torz istenkép tud kialakulni az emberben. Tehát, hogyha a világ dolgaiból rossz kép tud kialakulni könnyen, akkor akár az Istenről is sajnos. És ismerjük ezt az igét, hogy mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Tehát ugye itt kiemeltem a saját bölcsességet, tehát hogy a saját bölcsességük által nem tudjuk az Urat megismerni, hanem csak is az ige hirdet, tehát az ige által tudjuk megismerni az Úristent, és ő ezáltal adja az üdvösséget. Magyarán mi próbálkozhatunk, meg bölcselkedhetünk azon, hogy most az Isten fölfedezzük, vagy bebizonyítsuk földi dolgokkal, nem tudjuk. Csak is ugye az ige hirdetés úgynevezett bolondsága által tudjuk az Istent megismerni. És tehát magyarán ezzel útmutatást kaptunk, hogy hogyan ismerhetjük meg az Istent. És ugye végén egy következtetés, hogy itt az ideje, hogy fizikai elképzeléseinket ugye a természethez igazítsuk, és ez ugye egyébként a tudomány nyilván ezt teszi, hogy a fizikai elképzelését a természethez igazítja, de az, hogy az Úrról milyen gondolataink vannak, az pedig a Bibliához. Azt Istenhez kell igazítanunk. Tehát legfőbb ideje ahhoz, hogy megismerjük az Isten, legfőbb ideje megtérjünk, aki még nem tért meg. És végül egy feloldása lehet annak a különbségnek, hogy most 6 nap alatt teremtette meg az Isten a világot, vagy 4,5 milliárd év alatt jött létre. Ugye éppen most említettem, hogy miről is szól a relativitás elmélet. Tehát, hogyha az egyik rendszer, tekintsük most ezt, az egyik rendszer fénysebességgel halad, és mondjuk tekintsük ezt, ahol az Isten 6 nap alatt teremtette meg a világot, ahol az Isten van, és ezt pedig egyébként nem tudjuk, hogy fizikailag nem tudjuk lemérni, és ez fénysebességgel halad a másik rendszerhez képest, akkor ami az egyik rendszerben 6 nap, az a másik rendszerben a lehet 4,5 milliárd év. Magyarán mind a kettő megállhatja a helyét tudományosan, hogyha így gondolkozunk el ezen. És ugye végére ugye azt a címet adtam, hogy legyen világosság. Tulajdonképpen a jobb oldalra, hogy a, hát ezt így nem nézzük, igen, jobb oldalra, a tudomány leírását írta le a világ, erről a mondatról, hogy legyen világosság, ami a fényt ezekből a Maxwell egyenletekből vezethetjük le. A Maxwell egyenleteket írtam fel, hogy a tudomány mondja ezt, mi pedig a hívő emberek mondjuk azt, hogy amit az Isten mondott. Ugye mind a kettő ugyanarra a dologra vonatkozik, csak más-más megközelítésből. Azt hiszem, hogy azokban nem akadályozó annak, hogy az ember mind a kettőt művelje. Elhívja azt, hogy az Úristen így mondta, illetve elhívja azt, hogy igen, ez tudományosan ezt pedig így lehet leírni. Szóval ennyit gondoltam, hogy megosztok önökkel itt ezen a mai estén. Ha bármilyen kérdésük van, örömmel válaszolok rá. remélem, hogy sikerült érthetően elmondom a dolgokat. Mivel még elsőnek mondtam el ezt az előadást így ebben a formában, ezért lehet, hogy néha belekavarodtam egy-egy mondatban, ezért elnézést kérek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük. Köszönjük. Kérdezni. Nem így hozzá fűzni való.
Vagy kérdésekről is beszélhetünk, ami mindig foglalkoztatta önöket.
Engem az érdekel, szerintem, hogy a dinoszauruszokról miért nem tesz a Bibi említést? Bocsánat.
Mert nem kértek a nőjével.
Mert például egy is igen, hogy a Derci dinotbolon. Sok dinos könyvünk van, nagyon sokat beszélgetünk erről, és van egy nagyon jó barátom, gimnáziumi osztálytársa volt, dr. Őségi, a paleontológus, és ő vele is már találkozott Derci, ő Magyarországon egy elég híres dinoszaurusz kutató, de azt nem tudok a Derci-nek válaszolni arra a kérdésére, amikor kérdezi, hogy és Noé bárkájában miért nem volt a dinoszauruszok?
Hát nem tudom, mert azért összes állat nincsen fősorolva.
Persze.
Nem
tudom, de én megint zavar vagyok, de mintha a szóbb jogkönyvben lehetek volna valami említés.
Hogy szájából tüzes lángok jönnek ki, orrából füsztálva, tehát a sárkány úgy érve robot jönnek, hogy ilyen hatalmas pikkenyek, meg hasonlók.
Én sem tudom erre a választ. És most ugye amit az előadás elején van, hogy a tudomány kimondja azt, hogy valami vagy nem tudom. Mi azt mondjuk, hogy a titkok az Úr égi. Tehát mi is kimondhatjuk azt, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, az Úr ez megőrült, valami miatt nem nyilatkoztatta ki számunkra. Most tényleg érdekes az, hogy az Úr elmozhatta volna Mózesnek ezeket az integrál egyenleteket is, így lediktálhatta volna, de azt hiszem, hogy akkor ott a többiek, akiknek ott elkezdték Mózes interpretálni ezeket az integrál egyenleteket, akkor elküldték volna megrekedni éjfajlatra, tehát nyilván az Úr Isten olyan nyelven szól hozzánk, szól az emberekhez, ami tudta, hogy azt mi be tudunk fogadni. A megszól egyenleteket akkor még nem tudtuk volna befogadni, ezért azt mondta, hogy legyen világosság. csíkos szándulék, mert egy más környezetben él, más környezetben került, és ezért ott alkalmazkodott a környezetet, ezért egy kicsit átalakult ez a faj. De amire, ahogyan olvasom, hogy nehezen születnek a bizonyítékok, az, hogy egyik faj jól átalakuljon a másik. Ez a makroevolúció, hogy mondjuk krokodilból lány legyen. Ezek a úgynevezett lányszemek, ennek a kutatása, ez folyamatosan zajlik, hiszen ugyanez nagyon kritikus pont az ember esetében, hogy hogyan találják meg azokat a lányszemeket, ami a majomból eljut az emberi. És hát vannak ilyen ősemberek, amikről sokan azt mondják, hogy nem is ősemberek, hanem csak egy majom fajták. És ezek nem vezető zsele ez az evolúciós lázba. Hát ebben vita van, még hívő emberek között is azt mondják sokan, hogy ők azt mondják, hogy az evolúció által hozta létre az Úristen az emberiséget, az élő világot. Vannak, akik meg azt mondják, hogy csak úgy, hogy van a Biblia írását kell értelmezni szó szerint. Nem tudom. Én egyrészt még a tudomány oldalában is meggyőződtem meg az evolúció 100%-os bizonyosságában, én a Bibliát fogadom el, és azt mondom, hogy jó, a tudomány mai állása szerint ez van. Elismerem, jó, ez van, de én a Biblián fogadom el, és azt mondom, hogy az Úristen alkotta meg. Lehet, hogy tévedek, és készülően kellett kezelni. Azt hiszem, hogy egyébként ez nem üdvösség kérdése, nem ezt vizsgálja meg az Úr lenni, hogy én mit gondolok valahogy, hogy én alkottam meg a világot, hanem azt, hogy ő alkotta meg a világot, és az ő kezem munkája minden adottan.
Nagyon szimpatikus, amit van, mert is így gondolkodok, tehát hogy olvastam, hogy ez a gyakorlatilag egyszerűsítve két elmélet, az evolúció, a kreáció.
Így van.
Egymással szemben, hogy a kreacionizmus ez a mesterséges. Azért amit olvasgattam, az is önpontban sárkít ez a kreacionizmus. Nagyon-nagyon sok logikát hatalom van már. És ezt én is így gondolom, hogyha egyik napot megbizonyítanák az evolúció hétetekből, és semmiket nem kérdőjeleznének.
Nem, így van. Igen.
Más dimenzió végül is. Olyan, mint egy két párhuzamos rendszer, ami
fontosan.
És
a Biblia akkor is igaz, hogy a Dunes és megtörtént a lányt, így ténylegesen, hogy akkor tényleg emberen keresztül, hanem valami más dimenzióban, de ténylegesen
megtörtént. Érdekes egyébként, hogy a 4,5 milliárd éves föld, ugye ez is egy sarkalatos kérdés, hogy hány éves, és ez nagyon úgy néz ki a fizika törvénye alapján, hogy ez tényleg ennyi, és ez olyan fizika törvényekből, mint a uránnak a felezési ideje, egyrészt az is, hogy végeznek ilyen elemek, mint az urán. Tehát ez is több millió év szükséges. Ugye ezek az elemek a csillagokban születnek. Ugye a csillagokban hidrogén alakul át, hélium alakul át, úgyhogy két hidrogén egyesül, és abból lesz hélium. És a csillagoknak a belsejében, hogy haladunk be a csillagok a belsejében, egyre nehezebb elemek születnek. Így születik meg például a vas, vagy a fény, mint az a kilincs. Sőt, az nem is egy csillagok a belsejében, hanem egy szupernova robbanásból következett be. Ehhez idő kell. Tehát ehhez hosszú évmillió kellenek, hogy egy csillag felrobbanjon szupernovaként. Tehát magyarán az nem lehet, mint ha egész világegyetem az 6000 éves legyen, a fizika jelenlegi törvények szerint ezt szeretném már hozzáteszem. És hát én azt mondom, hogy én ezt így fogadom el, hogy a tudomány ebben elfogadom a tudomány álláspontját, és azt mondom, hogy igen, két különböző rendszerről van szó, hiszen benne is formázódik az idő. Ez is lehet egy magyarázat. És az idő sem állható.
De az is, hogy majd fénylenek, mint a csillagok, ugye amikor majd föl lesznek. Most ez az analógia, hogy azt mondtad, hogy a mi részecskénk, amiből mi vagyunk, végül is mi
is csillagok. Igen, csillagok.
Most az anyag, most idézelve mondom, persze. Ez is egy érdekes analógia, ami a Bibliában benne van. sírnak, túlzásnak érezhetjük, vagy szépítésnek, vagy valami, de ebben a fogalomban benne van a mi teremtettségünknek az érdekes volt.
Így van, így van, pontosan. Minden egyes atomunk tulajdonképpen a fizika tudománya szerint csillagokban jött létre. Viszont a világegyetem keletkezésekor az első atom, ami létrejött, vagy az első részecske, az a proton volt. Ugye a proton az a atom magnak a alkotó része, a protonok után jöttek létre a neutronok, és az egyre nehezebb, tehát sőt, sok proton jött létre, és utána ezek a protonok, mert rengeteg sok proton volt, ezek a gravitáció összehúzta őket, és a sok protonból, a sok hidrogénből létrejöttek a csillagok. És akkor már beindult ez az égési folyamat, hogy ahogyan így húzza össze a gravitáció ezt a rengeteg sok hidrogént, ott utána közben kialakul egyfajta nyomás, ami pedig az ellenkező irányba hat, és közben beindult egy égési folyamat, vagy magfúziónak nevezik, ahol a protonok egyesülnek egymással és a hidrogének, elnézést, hogy felváltva használom ezt a fogalmat, de a proton meg a hidrogén az ugyanaz. Tehát egyesülnek egymással, és hélium lesz belőle. Ugyanígy folytatódik az, hogy a két hélium egyesül, akkor lesz belőle lítium, hogyha a lítium meg hélium egyesül, akkor lesz belőle berillium, és így tovább nehezebb elemek így születnek meg. Tehát itt gyakorlatilag egyébként a vasig, tehát a vassal bezárólag minden elem ilyen csillagok belsejében jön létre. Az ezektől nehezebb elemek, mondjuk mint hogyha van valakinek egy aranyfoga, vagy egy arany keresztes szemüvege, azok meg már szupernova robbanása során jönnek létre, ahol még nagyobb energiák szabadulnak fel, még nagyobb energiával tudnak az elemek egyesülni.
És akkor új ég és új föld lesz, akkor végig is ugyanaz a folyamat visszatér a kezdethez, de akkor van megint egy ilyen újra teremtési folyamat, amikor elemek felbomlanak, ugye mondja a Szentírás.
Így van, de hát ugye ezt megint a tudomány különféleképpen értelmezhetik, meg sok minden.
Ez lényegében lehet az időnek a síkja, hogy bejön. Ugye, hogy véget ér úgymond az idő a földi időben, és akkor az idő miatt elérkezik a rendszernek egyfajta végpontja, akkor felbomlik. Mert egy másik idődimenzióban megy át, amit mi az örökké valóságot nevezhetünk.
Lehetséges, hogy ezzel a képpel, igen.
Szükségszerű végül is ez a fajta...
Robbanás.
Így van. Igen. Mert akkor megy át úgymond a másik rendszerbe ez a rendszer, mondjuk felemelkedik, és Isten átviszi őt egy másik dimenzióba.
A képünk szerint.
Hát igen, mondjuk a képünk szerint, ami egy család.
Pontosan, tehát azt tényleg, hogy a fizikában is annyi, mondjuk a relativitás elvélete, volt egy elképzelése az embernek a világról, és azt gondolta, hogy hát ez helyén való, mert tudományos, és úgy megváltozott a relativitás elmélet után, hogy hát ezt nem is képzelhetjük, hogy ilyen lehetséges, hogy ilyen van. De egyébként is sok mindent még most mondtam, hogy elektron sem tud az ember elképzelni, ugye ez egy hullám, de most hogy kell ezt a hullámat elképzelni? Oké, lerajzoljuk a táblára egy hullámat, de nem kell elképzelni.
Csak fogalmi szinten tudjuk, hogy
van. Így van, egy ilyen múlisztó rajzol, oda rajzoljuk egy hullámot. Csodálatos ez a világ, amit a mindenható Isten alkotott, egyébként tényleg erős, akár lehetne előadást adni, hogy mennyire mindent csodálatos is összetett ez az egész világunk körbenhez bennünket. És olyan jelenségek vannak benne, amelyek az ember annyira meglepi, mert nem része a mindennapi megtapasztalásoknak. Ugye az, hogy másképpen telik az idő. De például vannak ezek gravitációs hullámok, ezek hát fekete lyukak ütközésekről jönnek létre. Ugye a fekete lyukak azok a szupernova robbanások után maradnak, amikor, ugye mi a szupernova robbanás? Amikor egy csillag az öreg korához érkezik, ugye amint a mi napunk is egy ilyen csillag, az ő a korának a felénél jár, tehát körülbelül még van még ugyanannyi ideje hátra, mint amennyi eddig volt. És a napunknál nagyobb csillagok esetében, hogyha már kiég a fűtőanyag, tehát az összes hidrogén átalakult héliumá, tehát kiég az üzemanyaga, akkor egyszerűen fölrobban. Kitámzol és fölrobban. És hogyha nagy csillag esetében történik, akkor ez a fölrobbanás egy szupernova robbanás, és marad a helyén egy fekete lyuk.
Állítólag... végül is a tömegének a helye.
Ott az anya iszonyatosan sűrűre sűrűsödik össze, ami ott még megmarad a robbanás után. Annyira sűrű, hogy egy olyan hasonlatot olvastam, hogy ha abból vennénk egy maréknyit, az a föld tömegével lenne egyenlő. És ez gyakorlatilag már abban nem is, hogy is mondjam, atomok vannak jelen, hanem neutronok. Tehát, hogy szinte neutronokban áll az egész.
Tehát eltűnik a csillag, csak a tömegek.
Ott viszontosan sűrű, igen, tehát hogy egyrészt kirepül a világegyetlenben a tömegének jelentős része, ami meg ott marad, a helyszín az meg viszontosan sűrűre összesűrűsödik. Mondom, hogy abban, hogy maréknyi akkor állni egy föl tömege. És jöjjön, tehát azt akartam mondani, hogy két ilyen fekete lyuk összeütközik, akkor úgynevezett gravitációs hullám jön létre, és ez tovább terjed a világegyetlenbe, ilyen keresztül haladhat a Földünkön is. És az, amikor az történik, hogyha áthaladunk a Földön egy ilyen gravitációs hullám, hogy megnyúlnak a tárgyak, a tér kitágul. Tehát magyarán most itt ugye nézik el a tévére, hogyha itt áthaladnak gravitációs hullám, akkor az lenne, hogy a tévé is kitágulnak.
Azért vagyok gyűlött reggel.
Lehetséges, de...
Erre voltam példa.
A tudomány nagyon távozik azon, hogy ezt bebizonyítsa a kísérletileg is. De azért ne olyan távolásra...
Nem úgy, hogy megölik.
Tehát most azt akarom mondani, tehát, hogy ez nem egy ilyen látványos, tehát ettől nem kell félni, hogy holnap reggel a tükörbe nézzük is, lesz fog velünk történni. Tehát ez érzékelhetetlen. Tehát ember számára érzékelhetetlen, fizikai műszerekkel is nagyon kicsit érzékelhető, például lézernyalábat készítenek ki két tükör közé, és ennek a lézernyalának a megnyúlását méri, ami ilyen szinte atomi szintű a megnyúlás. Tehát ez nagyon kívános. De azt mondom, hogy ez is egy olyan érdekes jelensége a világban, amely minden napi tapasztalatunkról annyira távol áll, és mégis létezünk is van. És még hát meg annyi minden, ugye ott vannak az anti részecskék, amely...
Elnézést! Köszönöm is gratulálom!
Köszönöm szépen!
És én is akkor
iszek! Isten áldja meg!
Nem
jelentett, hogy nem van. Szóval a részecskék, meg az anti részecskék, vagy az anyag anti anyagnak a létezése, ez is egy... Sokszor ilyen science fiction-be idő dolgok vannak ezek, és amit az ember jó. Tehát, hogyha találkozik egy részecske, egy apró részecske, akkor kép alatt az egyszerűen megszűrni, mint semmi élet. Tehát
hogy megvan a párja a másik dimenzióban, és ha önmagával úgy találkozik, akkor eltűnik.
Akkor eltűnik.
Ez mondjuk magyarázat el Jézusnak a eltűntésre.
Tehát tényleg ez az, hogy láthatjuk, hogy a fizikában is vannak olyan dolgok, amit az ember nehezen tud megérteni, akkor maga az Úristennek a lénye, meg az Úristen által alkotott dolgok olyan lehetnek, amelyek nem tudunk felfogni. Nem tud a mi elménk befogni. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy az Úristen azért sem engedi meg, hogy mi az ő képmására bármit is csinálunk, mert az másik közelíten van az Úristen valójában is. Milyen szobrot csinálunk meg, tehát az teljesen...
Ahol nincs a véletlen, ugye?
Hát egyrészt, tehát tényleg.
A kiszámíthatatlanság elve nem tudok jönni egy szoborba.
Van egy kérdés.
Én szeretném azt megkérdezni, hogy megtudom se gyakorlók.
Hát lennék, csak soktalan az
hallgató vagyok.
És egy hívő, ugye? Egy hívő.
Tehát, hogyha én valamit a műszeremmel megmérek, akkor azt én annak fogom el, hogy az ő van. Ugye a hit abban az esetben nem szokott ütközni, hogy én most mit mérek. Tehát az hittem mellett nem ütközik, hogy most ezt mérem, hogy azt mérem. De ezt egy éven való, hogy az ember imádkozik azért, hogy Uram, azt, hogy ez kijöjjön. De tehát, hogy nyilván olyan dolgokat mérem, végzek olyan kutatásokat, amelyek meg közelem ahhoz, hogy most mondjuk Isten létezésem, vagy amely megváltoztatta az én hitképemet. Ilyen kutatásaim nincsenek. Hát ugye a tömegvonzás az a tömegek között hat. Tehát igaz, hogy a hatótávolság az ugye végtelen. Tehát akármilyen távol van két tömeg pont, az köztük hat a gravitáció, de ennek az erőssége négyzetesen csökken a távolsággal. Tehát minél távolabb kerül az egyik pont a másiktól, annál kisebb köztük a gravitáció. És nagyon kicsi ez a köztük lévő kölcsön.
Ezért tudták,
hogy így van, legyen.
Jó. A forróban a miatt.
Igen. Tehát érdekes, hogy egyébként pont maga az atomban van is, hogy egy ilyen erők ellenerők hatnak egymás, hogy az atomban azt kérdezzük meg, hogy ott van a pozitív töltésű protonok, és hogy nem esik szélje az atomban.
Hiszen az ott is van az elektron.
Igen. Nem az
elektron,
hogy össze. Ami összetartja az atomot, az úgynevezett erős kölcsönhatás, amely tehát nagyon szorosan egymáshoz közel levő neutronok és protonok között van. Ez az erős kölcsönhatás. És ez sokkal erősebb még a gravitációtól, és erősebb még a Coulomb erőtől is, ugye töltésen között van. És ez magyarázza azt, hogy az atom maga az együtt van.
És ez milyen típusú előadás ez volt? Magyarázik, ez nem tömegvonzás.
Igen, ez olyan vonzás.
Olyan, mint egy mágnes.
És ez, tehát ugye alapvetően a természetben, azt úgy alkotta meg, legalábbis a tudomány magyarázat szerint, hogy négy kölcsönhatás van csak csupán. Ugye a töltések között ható kölcsönhatás, ez a Coulomb, a gravitációs erő. Akkor van ez az erős kölcsönhatás, ami az atomban az erő van, és van még egy úgynevezett gyenge kölcsönhatás. Ez
a mágneses.
A mágneses az a Coulomb kölcsönhatással van téged, tehát az abból számoztatjuk.
Én azt javaslom, hogy énekeljünk egyet és imádkozzunk egyet, aztán lehet folytatni a beszélgetést természetesen, tehát nem kell az arról menni, lehet egy kis vacsorát fogyasztani, van egy kis szendvicsek, kis sütik. A gyümölcsök, kávé esetleg, aki még éjszakázni fog. Jó? Úgyhogy hát akkor talán imádkozzunk először, jó? Adjunk hát a estéért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, te, aki a világot teremtetted, és amióta megteremtetted, a tenyeredet moldod és gondoskodsz róla, vigyázol rá, és megőrzöd annak ellenére is, hogy milyen emberek milyen sokszor és milyen gyakran és milyen változatos módon tudjuk rombolni. Legyen áldott a te neved ezért a ma esti alkalomért, hogy egy kicsi pillantást engedtél nekünk arra, hogy milyen is ez a tudomány, milyen törvényeket, milyen fizikai törvényeket alkottál, hogyan igazgatod ezt a világegyetemet. Köszönöm, Uram, hogy engedett a tudósainknak, hogy megismerjék, de nem is mintet, de egy részét a te bölcsességednek. És köszönjük, hogy ezt megosztod velünk. És köszönjük azt is, hogy amit nem bírnánk elviselni, amit nem bírnánk felfogni, azt nem mutatod meg nekünk, mert belerokkannak, vagy belerokkannak. Köszönöm, Uram, hogy a te bölcsességed mindenre kiterjed, és szereteted soha el nem fog. Légy mi velünk még itt az este folyamán a beszélgetésekben. Vigyázz rá a hazafele vezető úton is. Adjál mindenkinek áldott, nyugodt, jó éjszakát. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg mi.